Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Sali Noémi muzeológussal régi karácsonyokról beszélgetünk, és egy pezsgős lótetemes háborús menüvel fejeztük be néhány perccel ezelőtt. A 40-es évek végétől nagyon megváltozott a helyzet. Erről még nekünk nincsenek személyes élményeink, de az biztos, hogy klerikális reakciónak tartották a karácsony ünnepét.
Hát ez nem kifejezés. Hát nem lehetett csak úgy éjféli misére mászkálni. Hát emlékszem, hogy a családban mesélték ezt, hogy nem csak, hogy azt figyelték, hogy templomba egyébként ki jár, hanem az éjféli misén aztán pláne ott kifejezetten számon tartották, hogy ki az, aki oda lemerészkedik. És...
bátorság próba volt az éjféli mise.
Hát igen, nem nagyon lehetett ott hősködni, vagy legalábbis az emberek azt csinálták, hogy egy egészen másik templomba mentek valahova a világ végére, ahol senki nem ismerte őket, és ahol nem kellett attól tartani, hogy a házbizalmi, vagy valamelyik rosszabb indulatú szomszéd kifigyeli, hogy most akkor ő éppen hol tartózkodik éjszakának évadján, ugye karácsonykor. De hát ez nyilván attól is függött, nagyvárosban könnyebb volt ez, mert az ember elment messzebbre, hajlandó volt elgyalogolni, bár azért keménytelek voltak, úgyhogy szerintem az emberek meggondolták, hogy milyen messzire merészkednek. De hát mondjuk kisvárosban vagy faluhelyen, ahol egy templom volt, vagy kevés templom volt, hát ott még rizikósabb volt ez.
1949-ben Sztálin 70. születésnapjára rendezett egész hetes megemlékezés sorozat elmosta a karácsonyt, legalábbis hivatalosan, és aztán az 50-es évek elején egyszerűen december 26-át munkanappá nyilvánították,
és ezt emlékszem, hogy olvastam erről, hogy azért, mert hogy az évvégi hajrában, hogy a termelés fokozása és a terv teljesítése miatt már nem lehetett azt a munkanapot kihagyni, hogy ezzel érveltek, de hát mindenki pontosan tudta, hogy itt a karácsony ünnepe elleni támadásról van szó.
Voltak-e speciális ajándékok az 50-es években, 50-es, 60-as években?
Nagyon fontos volt a praktikus dolgoknak az ajándékozása, amire az ember várt, tehát egy jó meleg kesztyű, ha az ember elvesztette szánkózás közben a kesztyűjét. Az nem úgy volt, hogy rögtön vettek egy másik kesztyűt, hanem akkor karácsonykor kapott az ember másik kesztyűt, ha megszolgálta persze, ha jól viselte magát. És voltak ilyen listák a Jézuskának, amelyek összeállításakor az ember pontosan tudta, hogy meddig mehet el. A gyerekek nem kaptak sok ajándékot egyáltalán. Kifejezetten nagy dolog volt az a néhány, ami oda került, mondjuk 3-4 ajándék egy karácsonykor, az teljesen rendben volt. Mami általában kötött nekünk valamit, az is egy nagyon fontos dolog volt, és akkor persze ezeket sútyomba próbálta kötni, de mindig lebukott, és akkor lehetett ott a stikában nézni, hogy most akkor éppen mi készül. Úgyhogy sapka, pulóver, sál, ilyesmi, az nagyon sokszor volt, és könyv, legelső sorban is könyv, úgyhogy aztán én, mikor már olvasó koromba kerültem, 5 éves koromtól kezdve semmi más nem kértem soha karácsonyra, csak könyvet, és akkor a tesóm mindig megpróbálta sunyin kiszedni belőlem, hogy most mit szeretnék, és a család ezeket megspendírozta, de hát a könyv szerencsére olcsó volt. De a legnagyobb örömet ezzel lehetett szerezni, és tudom, hogy végig a bátyámmal egészen felnőtt korunkig mindig legelső sorban is főleg és csak könyvet ajánlott adékoztunk egymásnak.
Egyre inkább a kereskedelem vette át a szerepet már a 60-as években is. Az nagyon érdekes, hogy voltak ilyen határozatok, párthatározatok, hogy decemberben muszáj a hiánycikkekből betárazni, hogy ne legyen elégedetlenség.
Hát igen, de hát...
Nem, de emlékszel, hogy sorba kellett állni banánért?
Hát Én nem álltam sorba banánért, mert ez a bátyám tiszta volt, vagy a mami ment szegény, és akkor két vézna narancsot óriási hadizsákmányként letett a család asztalára, és azt is tudom, hogy nagymama a karácsonyi sütésfőzéshez is azért kegyetlen sorban állások árán jutott a megfelelő alapanyagokhoz. De hát hiszen olyan borzalmas szegények voltunk, és olyan hiányokkal éltünk együtt folyamatosan, hogy még az a nagyon kevéske többlet is, amit ünnepen valahogy meg lehetett szerezni, az is nagyon sokat számított, és az is nagyon ünnepibbé tette a dolgot, hogy volt Uram Jézus, volt egy-két narancs, vagy nem tudom. A két narancsból egyébként mami narancskrémet készített, ami rettentő finom volt, most is szoktam csinálni ilyet, és óriási mértékben fokozza a két narancsnak a mennyiségét és az élvezeti értékét, úgyhogy arra is megvoltak a trükkök, hogy azt a nagyon, nagyon keveset, hogy lehet úgy fölturbozni, hogy ez nagyon sok, meg nagyon finom legyen. Hogy a recept? Hát kell főzni egy tojásos, lisztes főzött krémet, abba belemegy a narancsnak a kinyomott leve és a lereszelt héja, a maradékot ki lehetett rágni, aztán a maradék héjból persze, azt én ott lábatlankodtam, és akkor ezt megcselekedhettem. És akkor kell verni 2 deci tejszínből habot. Hát az nagy dolog volt, hogy tejszín, de hát egyszer egy évben karácsonykor ez azért mégis megtörtént. És akkor ebbe a fölvert habba nagyon óvatosan, hogy ne törjön a hab össze, az ember belekeveri ezt a narancsos főzött kulimázt, és kiteszi a hidegre, mondjuk most beteszem a hűtőszekrénybe, de akkor még égszekrény volt, és nem is kellett üzemeltetni, mert hideg volt, úgyhogy ki kellett tenni, egy kicsit kifagyasztani. És ez rengeteg kekszel, vagy ostyával, vagy valamivel érkezett az asztalra, babapiskótával például nagyon finom, sőt, le lehet rakni azt a babapiskótát, és akkor csinálni fészket, és abba belerakni ezt a krémet. Elképesztő mennyiség lesz 2 narancsból és 2 deci tejszínből.
Hány generáción keresztül csinálják már a te családodban a narancskrémet?
3 biztos, de lehet, hogy 4.
Most is lesz?
Nem hiszem, hogy csinálok, mert ez egy több emberes ügy. Ez akkora mennyiségé válik, hogy ezt egy ember nem tudja megenni, és miután én egyedül töltöm az ünnepet, hát közben persze meg vagyok hívva a testvérékhez, és az nagyon klassz, ott szoktam ebédelni első ünnepen, de én egymagamnak már nem csinálom meg, mert csak akkor érdemes, hogyha jönnek rá vendégek és felfalják.
Soha nem gondolsz arra, hogy ne egyedül legyél szenteste?
Hát arra, hogy ne otthon legyek, arra nem gondolok. Hogy ne egyedül legyek, hogyha lenne olyan családtag, aki mondjuk át akar jönni, mert ő is egyedül van, vagy ilyesmi, akkor természetesen nagyon szívesen venném. Idegent kevésbé. Földíszítem délután a fácskámat, veszek mindig egy picike fát, csak éppen, hogy legyen, meg szeretem az illatát, meg azért az is hozzátartozik a történethez. De én nagyon jól érzem magam egyedül, semmi kifogásom ez ellen nincsen. Azzal együtt is, hogy egész életemben mindig valakikkel éltem együtt, mert mikor gyerek voltam, nagyon sokan voltunk otthon, amikor kollégista voltam, akkor a kollégiumban voltunk sokan otthon, aztán még mindig utána is még családtagokkal éltem, de engem nem zavar egyáltalán az egyedül lét, és hát ahol én élek, ugye abban a lakásban mondjuk 150 évnek a családi cuccai halmozódnak, mindenféle háztartások romjain üldögélek, és előveszek olyan tányérokat, amiket már dédanyám is használt, nagyanyám is, anyám is, mindenki, tehát benne van az emberek lelke ott az én körülöttem lévő tárgyakban, és egyáltalában nem érzem magam magányosnak.
Kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a kalácsom, ha kisült már ide véle, ha tegyem meg melegébe, jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy lapta, jaj, de szép a karácsonyfa.
A nagy generációban ma Sali Noémi muzeológussal beszélgettünk 19. és 20. századi karácsonyokról. A zenei részleteket Kocsis Zoltán Kis karácsony, nagy karácsony, változatok egy magyar dalra című művéből válogattuk.
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu